Tegyetek róla, hogy az esküvő valóban ünnep legyen, mert a házasság ünnep, keresztény ünnep, nem világi. Bor nélkül nem ünnep az ünnep. Ami 2000 évvel ezelőtt Kánaában történt, valójában minden esküvőn megtörténik. Az Úr jelenléte lesz az, ami teljessé, mélyen igazzá teszi a házasságotokat, és az ő jelenléte az, ami megadja a jó bort. Ferenc pápa gondolataival köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Adásunkban Bíró László nyugalmazott tábori püspökkel folytatott beszélgetést hallják.
Az életszentség néhány jellemző vonásai a mai világban.
Az első alfejezet egymás elviselése, türelem és szelídség. Nagyon fontos, hogy tudjuk egymást elviselni a szilárd megmaradás Istenben, aki szeret és fenntart minket. Egy belső szilárdságra támaszkodva lehetséges hordozni és elviselni a velünk ellenkező dolgokat, az élet viszontagságait. Ilyen háborús elbeszélésekben lehet látni. Az emberek kétféle módon viselkeztek, vagy kiborultak, és mindenkit üzöttek, vágtak, és akkor is lőttek, amikor nem lett volna szabad, megkeseredtek, már nem volt szent nekik az élet. Viszont voltak, akik belső szilárdsággal tudták hordozni az a nehéz állapotot, amit egy háború jelent. Szeretem idézni Prohászka Ottokárnak egy gondolatát, hogy a háborúval kapcsolatosan a belső szilárdsághoz mondom. Prohászka Ottokár, hogyha ezt mondja, hogy a háború az olyan, mint a diótörő. Ha föltöröm a diót, akkor látjuk, hogy mi van benne. A háború feltöri, mint egy az ember, és kitűnik, hogy ebben az embernek van-e belső szilárdsága, vagy nincsen. Belső szilárdság nélkül nem tudja viselni a háború terheit. És a Szent Atyának a problémája ez, hogy tudjuk-e hordozni egymás terheit, egymást, hogyha nincsen belső szilárdságunk. Azt is ugye kimondja itt az elején, hogy a belső szilárdságot nem hullik az ölünkbe, mint a sült galamb, hanem a belső szilárdságon dolgozni kell. Amikor őrizzük, mélyítjük az Istennel való kapcsolatunkat, az imádságban, szent áldozásban, vagy éppen az ünnepeinkkel, ami mögöttünk van, akkor ez a belső szilárdságunk erősödik, és ebből tud megszületni környezetünkben a béke. Ne fizessünk rosszét rosszal, harcolnunk kell az erőszakos és önző hajlamaink ellen. Tovább folytatjuk. A következő pont: nem tesz jót nekünk a lenézés, a kegyetlen bíró szerepének a játszása, a többiek méltatlannak tartása, és az állandó leszkésztetni akarás. Ez az erőszak rejtett formája. Ugye sokszor mondják ezt a kifejezést, hogy ne prédikálj nekem. Az ilyen kioktató, mindig prédikáló magatartás mögött valójában a másik lenézése van ott. Egyszer egy férj panaszkodott a feleségére, azt mondja, a feleségem nem beszélget velem. És akkor mind a kettővel beszéltem külön-külön, és furcsáltam ezt a vádot, általában ugye még szoktak panaszkodni a férjükre, hogy a férjük nem beszélget velük, de ebben az esetben a férfi panaszkodott a feleségre. És ismertem a feleséget még kislány korából, és furcsáltam az esetet, mert közlékeny, jó humorú teremtésnek ismertem meg. És amikor beszélgetik egyikkel és a másikkal, és a feleségtől megkérdezem, de mi van emögött, hogy elnémultál a férjed fele? Azt mondja, azért történt ez így, mert ha bármit mondottam, a férjem mindig mondott egy predikációt, és én meguntam a férjem predikációit, és inkább hallgatok. Szóval el tudja némítani a házasságot is, hogyha ismételten kioktatom a másikat. Tudni, a kioktatás mögött mindig a másik lekezelése, lenézése van ottan, ami nem méltó a másik megbecsüléséhez.
Nagyon sokszor azért nagyon vékony az a mesdje, hogy mikor beszélgetés és mikor kioktatás. Tehát véleményem szerint, ha nem tudom, te úgy látod, de nem feltétlenül az itt az érzékeny pont, hogy mit mond az ember, hanem hogy hogyan irányulunk afelé az ember felé, pontosan, aki mondja.
Pontosan. Tehát hadd utaljak a házas hétvégére vagy a Mécsre. Mind a két házasságot megújító mozgalom azon fáradozik, hogy a házas párt megtanítsa a helyes kommunikációra. Vagyis arra úgy mondja el észrevételét párja fele, hogy nem, az ne legyen kioktató. És a kulcs hozzá egy stílusnak a megtanulása. Hogy ne így kezdjem, hogy te ilyen vagy, meg te olyan vagy, hanem azt mondjam, hogy én úgy érzem. Olyan érzés van bennem, mint. Tehát az ilyen kezdésben nincs kioktatás, nincs vádoskodás. Csak a saját érzését osztja meg egyik a másikával, és sokszor nagyon pozitív szó vagy gesztus a másikban negatív érzést hozhat elő. Most ha primitív a kommunikációs szint két ember között, akkor kioktató hangon hangzik ez el, máskor, ha kulturáltabb a kommunikációjuk, akkor már az érzése szintjén kommunikálnak. De a lényeg az, hogy az érzésben nincs vád. Az érzés az a spontán reakció, a kimondása, amit éppen megértem, amiben nincsen benne a vádaskodás. Azért érdemes még egyszer visszatérnünk a Szentatyának a szavára. Nem tesz jót nekünk a lenézés, a kegyetlen bíró szerepének játszása, a többiek méltatlannak tartása, és az állandó leszkésztetni akarás.
Hát valóban tanítani kellene ezt, hogyha nagyon sok...
Igen, tanítják is sokan, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy a leszkésztetés el tud némítani, ugye, házasságot, el tud némítani egy baráti társaságot, mert az Y mindig osztja az észt. Tovább a Szent Atya éppen a december elején ünnepelt keresztje Szent János gondolatát idézi. Inkább akart, hogy mindenki téged oktasson, mint hogy oktatni akar valakit, aki mindenki alatt áll. Azt mondja a Szent Atya, Szent János idézve, elkérdezte Szent János, káromlott a szerzetest, aki nagyon sok kioktatásból részesült a rendtársai felől, azt mondja, vigyázzál, inkább akart, hogy téged oktassanak, mint hogy te lenézve másokat, oktatni akard őt. Tovább is idézi a Szent Atya, kérdezte Szent Jánost, amikor azt mondja, mások értékeinek úgy örülj, mintha a tieid volnának, és őszintén keresd, hogy mindenben megelőzzenek téged. Tehát azt mondja a Szent Atya, hogy a másik hibáit készségesen szóvá tevő, kioktató magatartás helyett keressük meg a másikban a jót, és örüljek a benne lévő jónak. Még a házasságban is így van, hogy nagyon fontosnak tartom újra meg újra mondogatni, vegyük észre a másik felém irányuló megelőző szeretetét, vagy értékeit, és örüljek neki, akkor nem fogom majd kioktatni minduntalan, sőt, alázottal fogok rátekinteni. Örülj úgy a másik értékeinek, mintha a tiéd lennének, mondja keresztje Szent János. És őszintén keresd, hogy mindenben megelőzzenek téged. Így legyőzöd jóval a rosszat, előzöd magadtól az ördögöt, és a lélek örömét fogod érezni. Szerintem nagyon bölcs ez a keresztes jánosi tanács, hogy keresd a másik értékeit, ne kioktasd, még az áron is, hogy esetleg észreveszed, hogy ő ügyesebb, okosabb, másként szól, mint te szótávon ebben a helyzetben.
Bár az ember gyarló sokszor is inkább a negatívumokat hajlamos észrevenni.
Ezt nagyon szorgalmasan teszik az emberek.
A pozitívumokat.
Édesanyák között is látom, hogy felnőtt gyerekeik vannak, majd megkásolott gyerekei. A mennyit nem merik kioktatni, a gyerekét bezzel aztán ráduplázva kioktatja.
Vagy itt van az iskola, az oktatás, amivel szembesülnek sokszor a gyerekek, hogy tisztelet a kivételnek, de nagyon sokszor elmarasztalások vannak az iskolákban, és itt gondolok azokra a gyerekek, akik mondjuk elevenebbek, vagy nem átlagosak, és nem a jót próbálják észrevenni benne, és ezzel talán a gyermeket még inkább kitaszítják, vagy még inkább demoralizálják.
Igen, mintha tovább élne a régi nevelési elv, nem szabad a gyereket dicsérni, mert elbízza magát. Inkább kioktatjuk ötször.
Igen.
Ezek a beidegződéseink élnek.
Hogy már a munkahelyekről ne is beszéljünk, így van, atya?
Úgy van. Még az egész játékpszichológia is sokszor beszél erről, hogy mindig győzni akarunk, és a másikon átgázom. Már a játéknál is. Ezt különösen mondja tovább Keresztes Szent János, azokkal kapcsolatban gyakorolt, akik kevésbé szimpatikusak számodra. Gondoljuk csak meg, hogy a nem szimpatikus embert milyen hamar megszóljuk, vagy amikor elkezd beszélni, tudatosítjuk magunkat, hogy két fülünk van, egyiken ki, a másikon be. Tehát nem tudunk rá odafigyelni, mert unszimpatikus. Azt mondja Keresztes Szent János, tudd meg, ha ezen a téren nem gyakorlod magad, nem fogsz eljutni az igazi szeretetre, és nem fogsz növekedni benne. Tehát észrevenni a másik értékeit egészen odáig, örüljek, hogy valamiben akár szellemi vagy más teljesítményben megelőz. Szóval tovább folytatja Ferenc pápánk az alázatosságról szóló eszmélődését, mint a 8 boldogság megélésének egyik napjainkban szükséges formáját. Az alázatosság csak megaláztatások révén tud gyökeret verni a szívbe. Megaláztatás nélkül nincs sem alázat, sem életszentség. Ha képtelen vagy elviselni és felajánlani megaláztatásokat, nem vagy alázatos, és nem az életszentség útján jársz. Hogy később a Szent Atya mondja, hogy nem egyfajta mazoizmustól akar bennünket ránevelni, de azért az élettel vele jár, hogy kerülhetünk megalázó helyzetekbe. Milyen magatartást gyakorlok be? Egy hiszterikus magatartást, egy csöndes magatartást, van egy ilyen népi bölcsesség, sértődöttség, legyőzöttség. Tehát, hogy a megaláztatás helyzetében hogyan viselkedek? Ha képtelen vagy elviselni és felajánlni a megaláztatásokat, nem vagy alázatos, és nem az élet szentség útján jársz. Isten szentsége, amellyel megajándékozza egyházát, fia megaláztatása által jön erre a földre. Ugye a farizeusokban épp ez az alázat hiányzott, és lenéztek mindenkit. A megaláztatás tesz hasonlóvá Jézushoz, Krisztus követésének mellépszetetlen része. Krisztus szenvedett értetek, példát adva nektek, hogy kövessétek nyomdokait, mondja az első Péter levél. Ő az atya alázatát mutatta meg, aki megalázta magát azzal, hogy népével együtt járt, elviselte zúgolódásaikat és sűrkenségeiket. Emlékszem rá, a második János Pálnak volt egy gondolata, aki azt mondta, hogy érdemes úgy végigolvasni az evangéliumot, hogy csak arra figyelek, hogy milyen atyaképet közvetít Jézus. Ugye azt mondja az Úr Jézus, hogy én is az atya egy vagyok, aki engem lát, látja az atyát is. Tehát az atya alázatát szemlélhetjük Jézus alázatában, a kereszten való vergődésében is. Ő azért jött, hogy az Istent bemutassa nekünk, az atyának az alázatát is bemutassa nekünk épp a kereszten. Az apostolok ellesték Jézusnak ezt a titkát. És azt mondja a Szentírás az apostolokról, mikor már főtanás előtt faggatták őket, boldogan távoztak a főtanástól, mert méltót lettek rá, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek. Az apostolok cselekedetében való rész, ugye, a megalázott helyzet ellenére örömmel távoztak. Tehát amikor már Jézus föltámadt, akkor rájöttek arra, hogy az alázat hogyan változik át tulajdonképpen megdicsülésé. Tovább a Szent Atya azt mondja, nem csak a vértanúság erőszakos helyzeteire hivatkozom, hanem azok mindennapos megaláztatásaira is, akik szenvednek családjuk megmentéséért, vagy nem mondanak jót magukról, és inkább másokat dicsérnek, mint hogy dicsekedjenek, a kevésbé fényes pozíciót vállalják, és néha kifejezetten azért viselnek el valami igazságtalanságot, hogy felajánlják az Úrnak. Azt mondja Péter Levél ugyancsak, ha jót tesztek, és mégis türelmesen szenvedtek, ez kedves az Isten előtt. Szóval az alázattal sok mindent tudunk tenni. Mindig azt hiszük, hogy csak erővel lehet eredményt elérni. Hadd mondjam még hozzá a szentírási szakaszt, amit az előbb is már olvastam, ha jót tesztek, és mégis türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt.
Sokszor az ember belekényszerül egy olyan helyzetbe, amikor alázattal viseltetik mások iránt, és a másokon van a lényeg, hogy mások viszont ezt az alázatot kihasználják, és sokszor az emberek ezt gyengeségnek vélik, és még inkább rátelepszenek az emberre, még inkább próbálják.
Előfordulhat, de azt gondolom, hogy ha hosszú távon valaki ezt tudja tenni, akkor erővé változik.
Pontosan.
Hosszú távon persze nagy szenvedés odáig eljutni, még ez az egész megalázott helyzet átfordul, hát Jézusnál is ez volt, igen, a kereszt, utána a féltámadás. El kellett tűrnie, míg odáig, ha te vagy az Isten fia, mert meg magadat, ugye mondták elrészve. Itt az életszentségről van szó, tehát hogy miben követhetem Jézust. És most a Szent Atya kipécézi az alázatosságot. Azt mondja a Szent Atya tovább így az alázatosságról. Ez nem azt jelenti, hogy leszegett fejjel kell járni, keveset kell szólni, és kerülni kell a társaságot. Néha éppen az önzéstől való szabadság tesz valakit bátorrá ahhoz, hogy szeretettel érveljen, követelje az igazságot, hogy védje a gyengéket a hatalmasok előtt, bár ez számára negatív következményekkel járhat. Azt mondja a Szent Atya, hogy ha az ember kilép az önzéséből, akkor az igazság nevében is tud szólni. Már szenvedés követi rövid távon, és mégis ő szerez győzelmet, nem csak maga szám, mások számára is. Aztán a Szent Atya itt mondja ki azt a mondatot, ami talán segít attól szabadulni attól gondolattól, hogy maflaság az alázatosság. Így mondja a Szent Atya, nem azt mondom, hogy a megaláztatás kellemes, mert ez mazoizmus volna, hanem hogy ez Jézus követésének és a vele való egység növekedésének az útja. Mind a két szó hiszen fontos. Jó Isten megadja a kegyelmet, nehéz helyzetekben is maradjunk alázatosak, akkor a kettős következménye van. Egyrészt mondja, a vele egyé válok, és növekszem az egységnek az útján. Ez az alázatosság nem maflaság, hanem egy tudatos azonosulás Jézus Krisztussal. Ez a természet szintjén érthetetlen, és a világ nevetségessé teszi az ilyen javaslatot. Kegyelem ez, amelyet kérnünk kell, Uram, ha megaláztatások jönnek, segítsd éreznem, hogy nyomorban vagyok, és mégis a te utadon járok. Krisztus mentes volt az agresszivitástól. Ugye Benedek pápának egy gondolata, amikor hogy azt mondják, hogy a keresztények, dogmatisták, az igazságvédelemben agresszívak, mindenféle. Azt mondja, mi Jézust követjük, aki önmagát igazságnak mondta, de senkit nem bántott az igazságért, de hagyta, hogy őt keresztre feszítsék az igazságért, és ezzel tulajdonképpen tanúságot tett az igazság. Ez nagyon mély, és mondjuk nem merünk sokszor beszélni erről a kérdésről, alázatosságról, mert egy olyan erőt képvisel a társadalomban, amely ellenállhatatlanná teszi a keresztény embert a támadásokkal szemben.
Bíró László nyugalmazott tábori püspököt hallották. Elköszönök Önöktől, és kívánok további tartalmas rádiózást Ferenc pápa gondolatával. A szeretet kapcsolat olyan valóság, amely napról napra növekszik. Ha például szeretnénk illusztrálni, azt mondhatnánk, úgy épül, mint egy ház. Együtt építitek a házat, nem egyedül.
Szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.